Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom, a második fejezet első versétől a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidó király, aki most született, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Mesiásnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomba, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagy valószínűséggel a történet már azután zajlik, miután már bemutatták Jézust a templomban. Ugye itt Mátéban ez nincs leírva, az Lukács írása szerint evangéliumból van leírva. Lehet, hogy már egy éves Jézus itt, ami azért is valószínű, mert nem a csecsemő szót használja, hanem a gyerek szót. Azt írja, hogy a gyermek már nem a istálóban vannak, mert az van írva az igében, hogy bementek a házba. Tehát az a szép karácsonyi kevert történet, ahol együtt állnak a pásztorok meg a mágusok, az az embernek a képzeletének a szüleménye. Ahhoz valószínűsíti az a gondolat is, hogy hány éves gyermekeknek a megöletését határozta el Heródes. Szóval sok minden, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy ez előre meg volt írva. És azt sem gondolom, hogy mivel vannak néhányan, akik felfedezni vélik néhány bolygó konstellációjában a csillagot, nehéz elképzelni, hogy néhány bolygónak a konstellációja vezet valakit egészen egy házig. Nem egy egyszerű feltételezés, hogy valaki egy fentről jövő csillag, lehet valaki azt mondja, hogy üstökös. Lényeg az, hogy egy fényesség, ami leginkább csillaghoz volt hasonló. Miért ne lehetett egy olyan világosság, ami Isten népét vezette, ahogyan Egyiptomban is éjszaka tűzoszlopban vezette Istennek a világossága az úton Istennek a népét. Bármi előfordulhat. Fontos az, hogy még az a csillag, vagy a csillagszerű világosság, az is le van írva Mózes 4. könyvében, éppen egy ilyen ugyan a hasonló helyzetben, ahol egy pogány embernek kell megáldani Isten népét, és rá akarja venni a király, hogy megátkozza Isten népét. És ez egy nagyon jelentős dolog amúgy, hogy ki hogyan tekint az Isten népére, fontos, hogy hogyan tekintünk rájuk, és tudja Bálám, hogy nem átkozhatja meg őket. Itt is hasonló dolog történik. Heródes sem zsidó, ő egy edomita, és azt szeretné, hogyha ezek a messziről jött emberek részt vennének abban, hogy kiszolgáltatják a gyermeket neki, de aztán ez nem jön össze, mert Isten terve valósul meg. Hogyha valaki szeretné, megnézheti Mózes 4. könyvében, 24. fejezetében található a csillag, ami feltűnik. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelről. Látom őt, de nem most. szemlélem, de nem közel. Ebből a mondatból érződik, hogy ez egy profécia. Előre elmondja Bálám azt, hogy lesz csillag. Akkor az Ézsaiás 60-ban felolvasott rész is arról szól, hogy lesznek akik, milyen érdekes, hogy Isten gyermekeinek nevezi őket, akik távolról jönnek, akik nem Isten ószövetségi népihez tartoznak, de ők fiak és lányok. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy az nem adhok jelleggel történt, hogy Isten beleértett bennünket is az ő üttervébe. Nem pusztán az volt, hogy a zsidók nem hallgattak az üzenetre, ezért jöttek aztán, hogyha ló nincs, szamár is megteszi, ilyen véletlenszerű módon jöttek a pogányok, mert akkor éppen ők voltak, és szívesen fogadták. És Isten számára is egy nagy meglepetés volt, hogy ezek a távol állók fogadják az üzenetet, nem csak az Istennek az elrendelt népe. Ha megnyitjuk Ézsaiás prófétának a könyvét, 48. fejezetben van egy profécia, 49. fejezetben van egy profécia, ami a Jézusról szól. Most pedig azt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istennél van az erőm. Ez a fiú bizonyságtétele. Az atya pedig azt mondja, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám, pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ez teljesen egybecseng azzal, amit aztán Jézus mielőtt mennybe ment a tanítványainak elmondott, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Testvérek, ez a Krisztus előtt 700 évvel íródott profécia, ebben már mi benne voltunk. Nem véletlenül jön hozzánk az üzenet, nem véletlenül van egy ilyen történet az Úr Jézus születésekor, hogy messze távolról nem Isten ószövetségi népehez tartozó emberek meglátták az Isten dicsőségét. Ez nagyon-nagyon fontos. Megmelegíti a szívedet, testvér, hogy Krisztus születése előtt 700 évvel jelente neked valamit, hogy ott voltál már Isten szívén. Ugye ezért nem lehet csak úgy tovább lépni ezen. Vagy igen, nem számít. Hadd mondja, testvérem, ez rólad szól, meg rólam, pogányokról, akik nem vagyunk zsidók. Hogy Isten már akkor eltervezte, amikor Izrael szabadítását, hogy pogányok, kevésnek tartom, hogy csak Jákobnak a maradékát térítsd vissza, hanem azt akarom, hogy pogányok világossága is legyen, le van írva. És amikor Jézus kiűzi a kufárokat, akkor az a pogányok udvara, mert beljebb azért ők sem mentek, több udvar van a templomban, ott van a pogányoknak az udvara, és van az asszonyoknak az udvara, van aztán, hogy ahova fel van írva, fel volt írva három nyelven, görögül, héberül és latinul, és ugye ez döbbenet, hogy egy nép, ami el van nyomva, felírhatja az őt elnyomó népnek, hogy ha lábadat ide beteszed, akkor halálfia vagy. De hogy mi történik a pogányok udvarában, az nem érdekelte őket, Jézust érdekelte. Jézust érdekelte az, hogy ott ment a seftelés, és a pogányok udvarából űzte ki, és azt mondja, azt az idézetet mondja, hogy mert Isten mindig is ilyen volt, hogy kétféle népből adódik az Isten terve szerint az ő népe. A zsidókból és a pogányokból. És azt az igét idézi, ami a Zsoltárok könyvéből van, hogy az imádság háza lesz minden nép számára. Oda van írva, minden nép számára. Ami probléma az, hogy ma már ez nem okoz, ma már talán az okoz problémát, hogy a zsidókat is. Ma már ez nem okoz olyan nagy meglepetéséget, hogy Isten világossága ránk is ránk ragyog. Hogy nem mi hordoztuk a történetünkkel az Istennek az igét, üzenetét, nem rajtunk statuált példát mutatta meg az ő dicsőségét, mert testvérek kiválasztottnak lenni azt jelenti, hogy Isten nagyon keményen előveszi az ő népét. Nagyon, a királyai most is Ilyen hírek vannak, testvérek, ugye, hogy Izraelben most már van egy miniszterelnök, aki börtönben ül. Most a mostani miniszterelnök ellen eljárás van. Valaki ebből arra következtet, na hát ilyen ez az ország. Mindig is a pénz volt a problémájuk. De testvérek, nem nagyon tudok még egy olyan országot mondani, ahol a miniszterelnök, vagy a legfelsőbb vezetésben mondjuk az elszámoltatás, vagy a felelősségre vonás az ennyire konzekvens lenne. Én nem mondom azt, hogy hibátlanok, messze nem, de az ószövetségi történetben is ezt látjuk, hogy a legszentebb király sem csinálhatott azt, amit akart. És gondoljuk bele, hogy nem mi hordoztuk ezt a történetet, az Isten szentségét, mi csak úgy beszálltunk ebbe valamikor a 9. században, vagy még korábban, ugye, mert a vándorlások során még az őshazában is jöttek térítők, örmények, görögök, hogy mi csak valahogy belekapcsolódtunk, és mégis az örökségünk az egész, az Ószövetség, a szabadulás Krisztusban, és hogyha eredetiben olvasnánk azt, amit itt le van írva, hogy pogányok világosságává teszlek, hogy eljuttassam szabadításom, az olyan, mintha azt mondják, hogy eljuttassam Jézust, mert a Jézus neve a szabadítás, hogy eljuttassam Jézust a föld határáig. Hogy Istenben van a szabadítás. Mekkora nagy dolog ez. És mekkora nagy dolog, hogy ebben a történetben azok, akik valaha távol voltak, nem mekkora evangélium, hogy aki valaha távol állt, az van most Isten szívehez a legközelebb. Mert ugye három csoportot tudunk megkülönböztetni, van az Úr Jézus és a családja, ők nem külön csoport, ők a célcsoport, maga Jézus. Itt vannak a bölcsek, akiről nem tudjuk hányan vannak, csak az ajándékok számából következtetünk arra, hogy hárman lehettek. Itt vannak a papok, akik felvilágosítást adnak arra, hogy hol van Jézus. És ott van Heródes, aki úgy király, hogy birtokolja, bitorolja azt, mert nem zsidó származású, csak félig meddig. És a három népcsoportban három reakció van. Ott van Heródes, aki haragszik. Hogy olvassuk pontosan az igében? Amikor Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el. És hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen az, ahogyan reagál Heródes nyugtalansággal arra, hogy a Mesiás megszületik, az egyfajta igazságot hirdet, egy fontos igazságot hirdet. Mert azt mondja ki, hogy ő uralkodik, vagy én uralkodok, az vagy-vagy, a kettő egyszerre nem fog menni. Az nem lehet, hogy én is uralkodom, és ő is uralkodik. És ezt a mély igazságot, amiben belőle természetes haragot, az ő természete szerinti haragot váltja ki, ez minden emberrel kapcsolatban igaz. Mert nem lehet, hogy ő is, meg én is. És hagyj olvassok fel valamit C.S. Lewis-tól, aki nagyon világosan megfogalmazza ezt, hogy Jézusra nem teljesen haszontalan úgy tekinteni, mint egy jó ember, aki egy jó példa volt. Ugye tetszenek emlékezni, arra hiszem, emlékszem, talán Reményik versből, ami arról szól, hogy elkést, az a cím, hogy elkéstetek. És abban van leírva, hogy a szüleim Jézust követendő példaként tekintették, de hogy a bűnök rabságában megszabadít, vagy hogy az Isten fia, az inkább a mese kategóriájába tartozott, ezért uralmi kérdés elő se jött, hogy ő vagy én. Pedig ha valóban Jézussal találkozunk, akkor ezzel a kérdésnek elő kell jönni, hogy ő vagy én. Azt írja C.S. Lewis egy gondolathoz kapcsolódva, hogy itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki azt az ostobaságot állítsa, amit sokan mondanak róla, kész vagyok elfogadni Jézus, mint nagy erkölcsi tanítót, de nem fogadom el állítását, hogy Isten. Ez az, amit nem mondhatunk. Olyas valaki, aki csupán ember volt, ám olyanokat állított, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanítómester, az vagy eszelős volna egy szinten azzal, aki magát budgyantott tojásnak tartja, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell, vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, és valami annál is rosszabb. Bezárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak és Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmilyen leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcsi tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra, ez nem állt szándékában, és itt valóban látszik ez a messziről jött idegeneknek a reakció, akik leborulva imádják őt, akik fel is megadatik az a kegyelem. Éppen ez a gondolat mindig újra és újra előjön, és tegnap jött fel a szívembe az, hogy ugyanígy van az igével való találkozás, meg a szentségekkel való találkozás, ma nem fogjuk az úrvacsorát venni majd vasárnap, de felismerni ugye abban a gyermekben az Isten ígéretét, mert minden oda visz, mert Isten arra mutat, mert a világosság oda vitt, még nem tudják, hogy fogja megváltani, még nem tudnak sok mindent, de a hit miatt ők ott imádják, és ezek nem bugyuta embereket, ezek bölcs emberek, ezek értelmes emberek, ezek komoly emberek. Ahogyan Simeon és Hanna kisbabában, nem csak egy jaj, de aranyos kisbaba, hanem felismerték a világ üdvözítőjét, ez a hit, ami megragadja. Ahogyan megfáradva az úrvacsora péntekenkénti vitelébe, testvéreknek, egy-két testvérnek a reakciója, mint hogyha élete legboldogabb pillanata történne akkor, amikor az úrvacsorában Jézus Krisztussal találkozik, vitt az elé, hogy én viszont valójában megbecsülöm-e Jézus Krisztus testét és vérét, mert bizonyos idősz miatt már szinte unalmasnak tűnik, hogy annyit viszem, de látva azt, hogy hogyan fogadják olyanok, akik tudják, hogy az üdvösségük jele, szimbóluma és valósága az, amit Jézus értük tett, ez engem megítélt, és azt kell, hogy mondjam, és nekik volt igazuk. És a bölcseknek volt igazuk, a pogányoknak, akik leborultak előtte. És a legborzasztóbb magatartás, mert van, vagy hideg az ember, vagy meleg, ezt Isten mondja az ő igéjében, hogy legalább vagy igen mondj, vagy nemed, de ez a kettőség, ez semmi, és ezt képviselik az írástudók ott, akik közömbösek. Hát ott kell megszületni, és nincs semmi reakció, nincs rohanás Betlehembe. Nincs újjongás, nincs az, amit Isten ige, úgymond Jézus mondja a példázatban, hogyha valaki, ami elveszett, megtalálja, akkor összehívja a szomszédait, ismerőseit, és nagy örömmel valamit megtaláltam, amit kerestem. Nem közömbösek. És ma is így van ez. És na hát ki van közel, és ki van távol, és azért örömhír ez is, hogy belekerülnek ezek az írástudók, mert aztán az írástudók, akik a közönösségük miatt távol kerültek, holott elvileg közel lennének Istenhez, ők is kerülhetnek közel. Hogy volt egy Nikodémus, aki oda ment Jézushoz, hogy volt egy Arimátéi József, hogy aztán volt később egy Pál, akik pontosan tudták az írásokat, és hideg volt a szívük, vagy éppen gyűlölettel teli, és távol voltak, nem voltak népem, holott Isten népéhez tartoztak, és most már népem. És ez az evangélium ezt jelenti, hogy most távol voltál, közömbös voltál, lehet, hogy nem érdekel, lehet, hogy fenntartottad magadnak, hogy azt hidd Istenről, amit te akarsz, de közel kerülhetsz. Nem kell, tehát Isten úgy határozott, hogy gyere közel, hogy ne legyél idegen. Mert minden szükségedet ő tudja betölteni. Ő a te világosságod is. Asszony, aki vallásos zsidó családban nőtt fel, mert most az a helyzet, hogy a zsidók jönnek. Mi már nem annyira, mi szívünket nem annyira égeti, bár vannak olyanok, és az jó látni. És testvérek, az, amikor egy zsidó ember felismeri, hogy már eljött a Mesiás, most ők kerülnek újra közel. És nagyon remélem, hogy mi is. Mert rólunk sem mondott le Isten angyosokról, vagy éppen nagyon hidegekről, keményekről, mert azt reméli, hogy egyszer mi is közel kerülünk, de azok, akik Krisztushoz távol kerültek, Krisztustól távol kerültek, jönnek. Tehát zsidó asszony vallásos család, és azt mondta, olyan családban élt, ahol a falakon kívül mindenki a vallásnak az előírását betartották, szép életük volt, de a falakon belül valami borzasztó volt. Mindig volt egy eszményi elképzelés arról, hogy milyen a jó család. De azt tudta, hogy az nem az ő családja. Mert vallások sok voltak, de otthon állandó veszekedés volt. Az édesanyja az édesanyjával nem volt jóban. Az édesanyja testvérével nem volt jóban. Állandó feszültség, veszekedés. Volt, amikor ez az asszony volt a közvetítő a férj és a feleség között. Mert nem beszéltek egymással napokig. És a kisgyerek volt a postás. Az asszony, amikor még kisgyerek volt. Hát persze, hogy a 70-es években az Egyesült Államokban mindenféle hippi mozgalomnak tagja lett. És Buddhánál és a hinduizmusban is mindenütt kereste az útját. Egészen addig a pontig, míg az, aki neki udvarolt, szintén zsidó ember, beszélt neki Jézusról. És amikor elment a gyülekezetbe, akkor éppen azt találta meg, ami az ő családjából nagyon hiányzott. Az igazi családot, a megbékülést, mert minden szükségünket betölti, mert világosságává lett. Vagy egy leány, akit, mert kövérke volt, de most is az, csúfoltak elsőtől hat éven keresztül. Hat éven keresztül mondták vicces legények, hogy kövér vagy. Mert azt olyan könnyű kimondani. És aztán átkerült egy másik iskolába, mert a szülei elváltak, ő is zsidó lány. Átkerült egy másik iskolába, ahol hirtelen rengeteg barátja lett. De felfigyelt egy fiúra, akit talán Nehemiásnak hívtak, nem tudom pontosan, már nem emlékszem, aki más volt, mint a többiek. Udvariasabb. Egyszerűen más. Nem beszélt annyit. És egyszer volt egy nyári tábor, amin részt vettek, lefeküdt, és a párna alatt, ahol ott volt egy Biblia, Ószövetség, Újszövetség. Hát ki ez? Nehemiásé. A furcsa fiúhé. És akkor ő elmondta, hogy igen, én olyan zsidó vagyok, aki számára Jézus a Mesiás. És elkezdte ő is olvasni, mert szerette ezt a fiút, és nagyon kíváncsi volt. És testvérek, amikor a szeretetről szólt, akkor az meggyőzte. Az Isten feltétel nélküli szeretetéről, ahhoz a részről. Mert ez a világosság, ez minden igény, szükség, ami az emberben van, az Krisztusban töltetik be. És aztán ő is imádta a Krisztust. Vagy egy leányzó, aki az izraeli hadseregben szolgált, és teljesen összeomlott, mert meghalt a barátja, meg egy óriási nagy káoszba keveredett. És aztán egy baráti társaságban voltak együtt, és ez az okos tűzijátékozás, ami itt van nálunk, amit be kellene tiltani, hogyha józanok lennénk, pláne egy olyan világban, ahol annyi háború van, most csináljuk a műháborút, tehát majd jön. Anélkül is. Na szóval jött a tűzijáték, és újra átélte azt, amit ott a háborúban átélt. És hát kinyitotta meg az ő szívét. Ki hozta ki lépésről lépésre ebből a mélységből? Hát az élő Jézus. És mind a három, négy történet, még tudnék kettőt mondani, ami a fejemben van. Mindegyik zsidókról szól. És mindegyik esetben a szülők azt mondták, hogy az egyiknek az apja azt mondta, hogy nagyobb gazemberséget követtél el, mint Hitler. Mert ők árulónak tartják, hogyha valaki elfogadja Jézust. Mert mi keresztények se tettük azzá számukra Jézust, aki számukra is. Ez csak egy ok. Aztán van számos más is. de hogy Krisztus a világosság távol lévőknek, akik egyszer távol voltak. De minden szükségüket Krisztus tölti be. Ő, ami nekünk rá van szükség, a te szabadításodra jött. És ez a világosság, ez nincs kisajátítva, privilegizált népeknek, de hagyd mondjam el, hogy tényleg így áll össze, nem lett semmisi az, hogy ószövetségi elhívása Istennek, a zsidóknak is van elhívása, a keresztények, és Krisztusban vagyunk egyek. Ezt honnan veszem? Efezusi levélben van leírva, ez nagyon érthetően. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, ez a zsidóság, meg mi a pogányok, egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, és folytatódik. De talán ez a legeslegényegesebb rész ebből a szempontból. Hogy ő a két nemzetséget, a pogányságot, keresztényeket Krisztusban megbékéltette egymással. Hogy mindenki közel legyen. És akkor már csak erről be is fejezem, hogy az idegen, meg nem idegen. Életem egyik legeslegboldogabb pillanata, volt sok, és mindegyik úgy Istennel kapcsolatos. Az egyik legeslegboldogabb pillanata az volt, amikor valaki tudja, valaki nem, amikor iszonyatosan mocskosnak éreztem, megterheltnek éreztem az életemet. Elegem volt mindenből, és itt pénteken este 5 órakor volt, jó pár évvel ezelőtt volt Isten tisztelet, és az fogalmazódott meg bennem, hogy Istenem, én úgy vágyom rád, hogy megtisztíts engem, hogy hozzád érhessek, hogy változtass meg, hogy hújjanak le, hogy ne legyek egy képmutató műmájer, hanem egy legyen egy természetes hitem az, hogy legyen veled egy jó kapcsolatom, hogy te legyél az én Istenem. Úgy vágyom rá, mint a vérfolyásos asszony, hogy megérintselek téged, és akkor minden megváltozik. És akkor gyorsan befejeztem a Isten tiszteletet, ezt nem mondtam ott akkor ki, befejeztem az Isten tiszteletet, mentem a metodistánkhoz, mert Mike Sámuel szolgált, olvassa az igét, a vérfolyásos asszony története. Fogalmam sem volt, hogy arról fog beszélni. Isten tudta. Isten ismert téged is. Nagyon ismer. Nagyon tudja, hogy a szabadítására van szükséged. És akkor ott az elején nehezen indult a prédikáció, és kicsit bennem volt, hogy na hát ilyen nagy hírű embereknek is néha olyan nehezen megy a beszéd. Még imádkoztam is érte, hogy Uram, áld meg Mike Sámuelt, hogy legyen mondani valója, hogy nekem üzenni tudjam. Na hát, erről ennyit. Sokszor ilyen a szívem. És akkor annyira világosan értettem, hogy ugye a vérfolyásos asszony történetében inkognitóba akar maradni az asszony, csak hozzáérek, aztán eltűnök. De hogy nem lehet. Nem lehet, mert akkor távol maradt tőle. Értitek? Nem lehet csak távolról. Nem csak lehet csak véleményünk róla, nekünk találkoznunk kell vele. Mert azt akarja, hogy ne idegenek, ne távol legyünk, hanem közel az ő szívéhez. És azt értettem meg, nem mintha, hanem Jézus mondta, hogy ember, én nem azt akarom, hogy állandóan így de gyere bűnvallással újra és újra, aztán ugyanúgy elmész, ahogy jöttél, hanem azért akarom, hogy ide gyere, persze bűnvallással, hogy ne legyél nekem idegen. Milyen különleges dolog, hogy Isten nyilatkoztatja ki nekünk, hogy ember, azt akarom, hogy az atyád legyek. Jézus mondja, azt akarom, hogy a megváltód legyek. A legközelebbid, aki neked mindenre elég. Nem kevesebbet akar. Hogy közel légy. Nem fizikailag, hanem valóságos a szívéhez. Hogy tudj szeretni azokat, akiket nem szeretsz. Hogy legyen bűneid bocsánata. Hogy tudj az Isten gondolataival gondolni másokra. és látni a nagy tervet. Nem úgy esetlegesen, hogy na bekerülök ebbe a helyzetbe, abba a helyzetbe, na ezt a szerencsétlenséget megúsztam, akkor jön egy következő, ezt is megúsztuk, valahogyan kijöttünk belőle, mert az ember mindig valahogyan talpra áll, nem, hanem látni az Isten tervét, hogy hogy vezetett eddig. Először a megtérésig, aztán utána abban, hogy világosság legyen mások számára. Hogy hordozd a családodban, a családod számára Krisztust, a világosságot, hogy nekik is eljöjjön. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő világot, és elküldted számára, és nekünk is, az életet adó világosságot. Ébresz minket új hitre, új életre, hogy a világosság fiai legyünk, örömmel szolgáljunk neked, szeretettel munkáljuk embertársaink javát, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.